Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket ebben a késői órában. Erev tov, Shavua tov. Kedves barátaim, ma este egy új traktátust kezdünk, és bár nem teljesen szigorúan követjük a Daf Yomi naptárát, egy körülbelül 7-8 nappal le vagyunk maradva. Végülis azért döntöttünk amellett, hogy még nem hozzuk be ezt a lemaradást, ugyanis így ezzel a lemaradással egy nagyon szép szokást is megtartunk, mégpedig azt a régi ősi szokást, hogy a Szfirasza Omer, az Omer számlálás 49 napján egy olyan talmudi traktátus tanulunk, aminek pontosan 49 lapja van. Ez a talmudi traktátus pedig nem más, mint a Szota, amit mi ma este fogunk elkezdeni, és így pontosan ki fog jönni ez a szokás is, ennek a szokásnak is meg fogunk felelni. Ma volt, tehát szombaton volt az Omer számlás második napja, aki esetleg még nem számolt ma este, az ehhez a kettőhöz tegyen hozzá még egyet, és számolja ma este. Holnap reggel már a harmadik lapját fogjuk tanulni a Szotának, tehát teljesen koherensen fogjuk követni az Omer számlálás napjait, és majd a Szota vége felé fogunk belehúzni, és fogjuk behozni a lemaradásunkat, úgyhogy párhuzamosan a Szotával el fogjuk kezdeni a Gitin, a vállólevéről szóló traktátust is. Szóta traktátusa egy érdekes, izgalmas, kicsit misztikus traktátus, hiszen maga a téma egy kicsit misztikus. Miről van szó? A Szota törvényét az Mózes 4. könyvének 5. fejezetében találjuk. Hogyha van előttetek egy Bamidbar, Mózes 4. könyve, akkor nyissátok ki. Ha nincsen, akkor ha gép előtt vagytok, az interneten is meg tudjátok nyitni. És föl fogom nektek most mindenek előtt olvasni a Szota traktátus alapját, és ez pedig az 5. fejezet 11-es mondatától kezdődik. Tehát Nászó heti szakasz, Mózes 4. könyve, 5. fejezet, 11-es mondat. És szólt az örökkévaló Mózeshez mondván, szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha valamely férfiúnak a felesége rossz útra tér, és elkölt ellene hűtlenséget, valaki hál vele közösüléssel, de ez rejtve maradt férje szeme előtt, és titkon maradt, és ő tisztáltan. Valaki hál vele közösüléssel, de ez rejtve maradt férje szeme előtt, és titkon maradt, és ő tisztátalan lett, de tanú nincs ellene, és nem is érték rajta. És reászál a féltékenység szelleme, és féltékenykedik feleségére, és az tisztátalan lett, vagy ha reászál a féltékenység szelleme, és féltékenykedik feleségére, és az nem lett tisztátalan. Akkor vezesse a férfi feleségét a paphoz, és hozza áldozatát ő érte, egy tized éfa árpalisztet, ne öntsön rá olajat, és ne tegyen rá tömjént, mert a féltékenység lisztáldozata az, az emlékezés, emlékeztetés tisztáldozata, lisztáldozata, bűnre emlékeztető. Miről van szó? Ha valaki úgy érzi, hogy a felesége hűtlen vele szemben, és figyelmezteti, hogy egy adott férfivel, aki a féltékenységének a tárgya, azzal ne maradjon magára félreérthető helyzetben, és az asszony ezek után mégis félreérthető helyzetben egy zárt helyen magára marad, akkor a férfi elvezeti a szentélybe, a paphoz, ott hoz egy áldozatot, ez az árpaliszt áldozat, és a következő eljárást csinálják végig vele. És a pap engedje őt közelebb, és állítsa az örökkévaló színe elé, és vegyen a pap szent vizet cserépedényben, és a porból, amely a hajlék, tehát a szentély talaján van, vegyen a pap, és tegye be a vízbe. És állítsa a pap az asszonyt az örökkévaló színe elé, bontsa ki az asszony haját, tegye tenyereire az emlékeztetés lisztáldozatát, a féltékenység lisztáldozata az. A pap kezében pedig legyen a keserűség átokhozó vize. És eskesse meg őt a pap, és mondja az asszonynak. Ha nem vált veled senki, és ha nem lettél hűtlenné tisztátalansággal a férjed mellett, akkor légy ment a keserűség ezen átokhozó vizétől. De ha te hűtlennél lettél férjed mellett, és tisztátalanná lettél, és ha közösült valaki veled férjeden kívül, és eskesse meg a pap az asszonyt az átok esküjővel, és mondja a pap az asszonynak, tegyen az örökkévaló téged átokká és esküvé néped között azáltal, hogy az örökkévaló ágyékodat beesetté és a hasadat földagadtá teszi. Az átokhozó víz menjen beleidbe, hasadat dagassza meg, és ágyékodat tegye beesetté. És mondja az asszony, ámen, ámen. Tehát mi történik? Oda vezetik az asszonyt a paphoz. A pap az áldozatot, ami a férj hozott, az asszony kezére teszi. Ugye ez egy az áldozatoknál, a szentélybeli áldozatoknál egy bevett szokás volt, az úgynevezett lengetés, tehát hogy az áldozatot áldozathozó tenyerére tették, és a pap rátette a kezét, és meglengették a föld négy irányába. És utána a pap vesz a vízből, a vízbe tesz a szentély földjének porából, és mond egy feltételes átkot a nőnek, ami arról szól, hogyha a nő nem csalta meg a férjét, akkor az átokhozó víznek semmilyen negatív hatása ne legyen rá. Ha viszont megcsalta a férjét, akkor az átokhozó víznek az átka az legyen rá hatással, és ahogy itt fogalmaz, essen be ágyéka és hasa legyen földagadt, tehát végül is az átokba bele is fog halni az asszony. És itassa meg az asszonyal a keserűség átokhozó vizét, és a víz, ami az átkot hozza, beléje megy, és keserűvé válik. És vegye el a pap az asszony kezéből a féltékenység lisztáldozatát, és lengesse a lisztáldozatot az örökkévaló színe előtt, és vigye oda az oltárhoz. És vegyen a pap egy maroknyit a lisztáldozatból, annak illatrészét, és füstölgesse el az oltáron, és azután itassa meg az asszonnyal a vizet. És midőn megitatta vele a vizet, akkor lesz, hogyha tisztátalan lett, és hűtlenséget követett el férje ellén, belé megy az átokhozó víz, és keserűvé válik, hasa földagad, és ágyéka beesik, és az asszony átokká lesz népe között. És ha az asszony nem lett tisztátalan, hanem tiszta, akkor ártatlan marad, és nyer magzatot. Magyarul, hogyha az átokhozó víznek, hogyha volt alapja a féltékenységnek, akkor az átokhozó víz átokot hoz, és a nő meghal. Ha nem volt alapja, akkor viszont a nő ártatlan marad, és nem csak, hogy ártatlan marad, hanem magzatot nyer, tehát majd, ha eddig esetleg meddő volt, akkor most már nem lesz az. A Talmud kifejti, hogy ha nem volt olyan szép, akkor most szebb lesz, ha nem volt olyan fiatal, akkor megfiatalodik. Tehát mindenféle pozitív hatása lesz a víznek. Ez a törvény a féltékenységről, midőn hűtlenné lesz egy asszony férje mellett, és tisztátalan lesz. Vagy ha egy férfira rájön a féltékenység gondolata, és féltékenykedik feleségére, akkor állítsa oda az asszonyt az örökkévaló színe elé, és teljesítse rajta a pap egészen ezt a törvényt, akkor ment lesz a férfiú a bűntől, az asszony pedig viseli bűnét. Ugye ez maga a fejezet, ami összefoglalja a Szotá törvényét, és amit olvasunk Mózes 4. könyvének Nászó szakaszában. Ugye, miről szólt át a Szotá törvénye? Arról, hogyha egy férfi féltékenyű válik a feleségére, és figyelmezteti az asszonyt, hogy ne maradjon magára félreérthető helyzetben egy adott férfivel, és az asszony ezek után mégis magára marad, akkor a férj fölviszi a szentélybe, a paphoz, és a itt olvasott eljárást végzik el az asszonyom, melynek a végén, miután az asszony kiissza a vizet, hogyha volt alapja a féltékenységnek, akkor az, az átok vize halálos lesz. Ha nem volt alapja, akkor az asszony mentesül mindenfajta büntetéstől, sőt nem csak, hogy nem lesz megbüntetve, hanem még pozitív hatása is lesz a tíznek. Ez röviden a szotá törvénye. Ugye azt kell még tudni, hogy a Talmud azt mondja, sok minden más mellett, amit még a következő másfél hónapban, majdnem két hónapban fogunk tanulni, a Talmud azt is mondja, hogy ha az asszony valóban okot adott a féltékenységre, akkor amikor meghal az átokhozó víztől, akkor nem csak ő hal meg, hanem abban a percben meg fog halni az a férfi is, akivel a mesztelenséget elkövette. Mi a misztikus ebben a fejezetben? Az, hogy ez az egyetlen olyan törvénye a Tórának, ami egyfajta égi ítélkezésre, vagy isteni ítélkezésre bíz egy földi ítéletet. Ugye normál esetben a Tóra egyik legfontosabb állítása az az, hogy bár vannak olyan bűnök, vagy olyan vétkek, amiért valamilyen égi büntetés jár, de olyan földi eljárás, amiben valamilyen égi jel, vagy égi döntés kerül kifejeződésre, és az dönti el a peres kérdést, olyan ezen a szotá törvényen kívül nincsen. Nachmanides, amikitől most fel fogunk olvasni egy rövid idézetet, röviden összefoglalja ennek a törvénynek a különlegességét, mint ahogy azt is, hogy mi az oka annak, hogy a szotá törvényét nagyon hosszú ide óta nem alkalmazzák, és nem alkalmazzuk. Nagyon hosszú idő az, nem tudnék pontos évszámot mondani, de úgy sejtem, hogy már az első szentély ideje óta, tehát legalább egy olyan 2600-2700 éve. Akkor ha megengeditek, a Ramban, a Nachmanides magyarázatát fogjuk egy rövid bekezdés erejéig felolvasni. Hinne én behol mispeti a tajra davar talujbe nézű laszényeze. Nincsen a Tóra ítéletei közül és törvényei közül egyetlen sem, amely így egy csodára hagyatkozna, úgy, mint ahogy ez a szota törvényében van. Sú peleve nézkavua, ez egy csoda, egy furcsaság, és jasszabészor, amely Izrael ítélkezéseiben van, jöjszem, rubam, ojszem, öcönyösem, akönyv, de amely csak akkor működik, hogyha Izrael fiai többségükben az örökkévaló iránymutatását követik. Tehát, ha valóban Izrael népe szent életű, akkor tud működni egy ilyen spirituális, vagy egy ilyen ezoterikus, misztikus ítélet. Ki hafetszemán citkoi le jászere a nosim se lőjtá szenok az imászi jászere ámim. Én az örökkévaló azt akarja, hogy ne legyenek olyan becstelenségek, olyan erkölcstelenségek, ahogy más népeknél vannak. Ule nákezi szral minemam zérusz. Szeretném megtisztítani Izraelt a házasság törés bűnétől és a törvénytelen gyermekektől, vagy a törvénytelen gyermekek jelenségétől, és Júru Uim le Hassos Henöveszaiham, hogy kellően szentek legyenek, hogy az örökkévaló dicsvénye rájuk tudjon szállni. Virach Paszaka Inja Zemi Sosni Szkálkulba Vérősz, ezért attól a percről fogva, hogy a zsidók romlottakká váltak, és bűnösökké, Kmöse Amru, Mise Rabuannu Jafim Paszku Mejaszaita, onnantól fogva megszűnt ez az eljárás, ahogy a Szota traktátus maga mondja a 47-es lapon, onnantól fogva, hogy a férfiak is többségükben, nem tudom, hogy többségükben ezt én tettem hozzá, de hogy a férfiak között is elterjedt a házasság törés és a erkölcstelenség, poszkú méha szajta, a Szota vizének eljárása már nem működik. Se nem már, ahogy Hosea, az egyik utolsó proféta mondja, Lo jefkönydabnai szechem, kiszi zenno, válkalai szechem, kiszana afno. Nem fogok szigorú lenni lányaitokkal, ha majd azok bestelenkednek, vagy erkölcstelenkednek, ki heim im zöjna sziporeidu, vi magdésső szizabéhu, mert ők, a férfiak, erkölcstelen nőkkel mennek el, és prostituáltakkal áldoznak. Ám lo javin illabit. És a nép nem érti, mondja Hosea. Magyarul azt akarja ezzel mondani, a bán szerint Hosea, hogy abban a percben, hogyha nincs meg az a kellő tisztaság és erkölcsösség, aminek a soraiból kilóg, hogyha egy nő megcsalja a férjét, akkor maga az eljárás már nem működik. Mert mitől működne az eljárás? Attól, hogy van egy bizonyos foka a szentségnek, az önmegtartóztatásnak, a házasság szentségének, a tiszteletben tartása. És akkor, hogyha valaki házasságtörést követ el, akkor ennek olyan spirituális hatása van, ami egy ilyen eljárásban rögtön érződik és kiviláglik. De hogyha az alapszint az nem olyan magas, hanem az alapszinten folyamatos, vagy rendszeres, vagy nem kirívó az erkölcstelenség, akkor egy házasságtörés nem lóg ki a sorból, olyan értelemben, hogy egy ilyen spirituális eljárás hatásos legyen. És ezért az egész szota eljárás, amiről most tanulni fogunk, az sok ezer éve nem egy bevett vagy egy használt, alkalmazott eljárás. Ettől függetlenül tanulni fogunk róla. Hozzáteszem, hogy a Szota traktátus nem csak a Szota eljárásról beszél, hanem sok minden másról, többek között értelemszerűen párkapcsolati, házassági kérdésekről is. Nos, hát akkor nagyjából idáig jutottunk bevezetőnkben, most pedig akkor hozzákezdünk a Szota traktátus 2. lapjához. A Misnával fogunk kezdeni. Azt mondja a Misna. A mekánele istai, rabbi lezere, imi mekánele alpisnájum, máskele alpijéde echod, olyá piacmai, rabbi suha, imi mekánele alpisnájum, máskele alpisnájum. Amikor valaki a szota eljárást elkezdi, akkor tulajdonképpen két fázisa van az eljárásnak. Az első fázis az az, amikor mekánele istai, amikor a féltékenységét kifejezi a feleségének, ami mit jelent? Azt, hogy amikor figyelmezteti az asszonyt, hogy egy adott férfivel ne maradjon magára félreérthető helyzetben. Ugye ezt hívjuk kinújnak, és mostantól kinújnak fogjuk nevezni a Talmud tanulás közben is. Tehát a kinúj az első lépés. A második lépés az, hogyha ezek után és ennek dacára az asszony mégis magára marad félreérthető helyzetben az adott megnevezett férfivel, akkor ha ezt tudjuk, hogy magára maradt, és majd itt a kérdés, hogy mi alapján tudjuk, de alapvetően tanúk tanúsítják, akkor a férj ezek után elviheti a feleségét a szentélybe, hogy a szota eljárásán keresztül menjen. Ugye maga a gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy a férfi először el kellett, hogy vigye a helyi bézdinhez, a helyi bírósághoz. A bíróság megnézte, hogy valóban voltak-e tanúk az eljárás két fázisában. Tehát mind a kinúj idején, amikor a figyelmeztetés történt, mind a stira idején, amikor a nő mégis magára maradt a figyelmeztetés dacára, és hogyha megvoltak a tanúk, akkor tovább engedték őket a Jeruzsálembe, a Sanhedrinhez, a legfelsőbb bírósághoz. Ugyanis a szota eljárását csak Jeruzsálemben, a szentélyben ülésező legfelsőbb bíróság előtt lehetett végezni. Ugye fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg ott tartunk, hogy volt egy kinúj, tehát egy figyelmeztetés, és volt egy stira, volt egy félreérthető helyzet a figyelmeztetés után, amikor a nő magára maradt az adott férfivel. De nem volt tanú arra, hogy amikor magára maradt az asszony, akkor ott valóban vétket követtek volna el, lehet, hogy csak teljesen ártalmatlan dolgokat csináltak ebben a félreérthető helyzetben. Itt a félreérthető helyzetet, hogy értsük, hogy mit jelent, a félreérthető helyzet azt jelenti, hogyha magukra maradtak egy zárt helységben, annyi időre, amennyi idő ahhoz kell, hogy nemi kapcsolat jöjjön létre a kettőjük között. Hogy ez mennyi idő, arról majd később szólni fog a fáma, nem sok különben, tehát egy olyan 7-8 percről beszélünk. Oké, okay. A vita a misnában az az, hogy hány tanú kell az eljárás két fázisához. A Kanele Istenebb Lezer, ami a Kanele Alpistáim, Máskelpé, Rehodelpé játszma. A Lezer szerint a kinúj, tehát a figyelmeztetés, az két tanú előtt kell, hogy történjen, de a sztira a magára maradás után, vagy a magára maradás, ahhoz, hogy az azt eredményezze, hogy föl lehessen vinni a szentélybe, és az eljárást el lehessen végezni, ahhoz nem kell két tanú, ahhoz elég egy tanú, vagy elég, hogyha a férfi saját maga mondja, hogy ő látta, hogy az asszony félrement azzal a férfivel egy félreérthető helyzetbe, akinek a kapcsán figyelmeztette. Tehát Rabbi Lezer szerint az eljárás elejéhez kell két tanú, az eljárás második fázisához nem kell két tanú. Elég egy tanú, vagy elég ő saját maga. Ezzel szemben Rabbi Jeshua imér, mert Kanel Alpisnájum, Máskel Alpisnájum. Rabbi Jeshua szerint viszont mind a két fázishoz kell két-két tanú. Mind a kinújhoz, tehát a figyelmeztetéshez, mind pedig amikor a nő mégis magára marad, félreérthető helyzetben, ennek a bizonyításához is kell, hogy lássa két tanú, hogy valóban elvonult azzal a férfivel, és magukra maradtak egy félreérthető szituációval. Kétszád meg Kánella, hogyan történik a figyelmeztetés? Folytatja a misna. Olymér labifne is náim, áltadábri misbla dibra imaja, dájni muteresle, beisze muteresle, habatruma. A férfi a figyelmeztetéskor azt mondja, ne beszélj Gézával. Nem akarom, hogy még egyszer lássak beszélni Gézával. Ha ennek dacára a nő beszél Gézával, a dájni muteresle, beisze muteresle, habatruma, még nem történik semmi. Azért a hölgy, vagy a feleség az ezek után is megengedett a férjére. Ehet trumát, hogyha a férje kohén, ugye akkor a truma fogyasztása a nő számára addig érvényes lehetőség, amíg a férjével érvényes házasságban van. Ez sem sérül önmagában azért, mert a nő beszélt az adott férfivel. Ha viszont nichnasza imaj le beisze szesze, és ahasza imaj kedei tuma, a szúr le beisze, vagy az, hogy lehol betruma. Ha viszont a figyelmeztetés után a nő egy rejtek helyre vonult az adott férfivel, és ott annyi ideig volt, amennyi idő alatt tisztátalanná válhatna, tehát amennyi idő alatt nemi kapcsolat jöhet létre a kettő között, akkor innentől fogva a férj tilos a nőre, amíg az eljárást el nem végzik, addig tilos, hogy a férjével együtt legyen, és tilos trumát enni a nőnek, hogyha a férj kohén, mert a házasságuk most egy válságban van, nem tudjuk, kérdéses, hogy valóban nem csalta el meg az asszony a férjt, és ezért a truma fogyasztásának a lehetősége is szünetel. Mi történik, hogy immész, hogy lecesz, vagy emisszia bemesz, még egy zárójeles szabály, hogy abban az esetben, ha ezek után, még mielőtt az eljárást elvégeznék, a férj meghal, akkor, és nem volt közös gyerekük, akkor itt most bejön a Javama traktátus, ugye van egy olyan szabály, hogyha egy tórai szabály, megint csak ma már nem érvényes, a Tóra törvénye szerint, hogyha egy nő megözvegyül a férjétől úgy, hogy nem volt gyerekük, és a férnek van egy fiú testvére, akkor a fiú testvér elveheti a nőt, ezt hívják jibumnak, sógorházasságnak, vagy elveheti, vagy csinálnak halicát, egy ilyen elválasztást. Most ebben az esetben csak halicát lehet csinálni, ugyanis nem tudjuk, hogy a férj valóban férje, hiszen nem csináltuk végig az eljárást, és az eljárást csak akkor lehet végigcsinálni, hogyha a férj él. A férj már nem él, akkor nem marad más lehetőség, mint halicát csinálni. Oké. Okay. Idáig tartott a misna, és mielőtt most a misnának a részleteibe belemennénk, a Talmud először, ahogy ez nem ritkán előfordul, azt próbálja tisztázni, hogy ez a traktátus miért ebben a sorrendben kerül a talmudi traktátusok, a talmudi könyvek sorába. Ugye, hogy nézett ki a talmudi traktátusok sora? Ugye először is, amikor ugye az egész Talmud az a Misna kódexének a magyarázata, és a Misna kódexének könyvei szerint ugye haladunk. Tehát tulajdonképpen a kérdés az az, hogy a Misna kódexe miért az adott sorrendben állította össze a könyveket. Ugye először is van egy logika. A logika az az, hogy van 6 rend, 6 fő témakör. Zroim, Moed, Nasim, és ugye ez a mezőgazdasági törvények, az ünnepek törvényei, az asszonyokkal és a házassággal kapcsolatos törvények. És itt tartunk most a harmadik rendben, tehát az asszonyok törvényeiben. És ugye van egy logika, hogy az asszonyok törvényei, az elkezdtük a Jevamos traktátussal, a Jibum, a sógorházasság traktátusával, utána szó voltak Szubuszról, a házassági levél és azzal kapcsolatos törvényekről. És aztán váltottunk a Nedarim, a fogadalmak traktátusára, Nazir, az önmegtartóztató Nazir traktátusára, és innen jöttünk a Szotá traktátusára. Akkor befejezzük a Szotát, akkor fogunk áttérni a Gitin, a vállólevél traktátusára, és a Kidushin, a házasság traktátusára. Itt kell, hogy legyen egy logika, hogy ezek a traktátusok miért ebben a sorrendben követik egymást, ugye? Hogy, ami kilóg itt a sorból, az a Darim és a Nazir, a fogadalmak és a Nazir traktátus. Ugye a fogadalmak traktátus az úgy kerül a képbe, hogy a Ketubot traktátus végén elkezdett a Talmud azokról a törvényekről beszélni, ami a nők fogadalmait érintik, ugyanis a Tóra törvénye szerint a feleség fogadalmai kapcsolatosan bizonyos vétójoga van a férnek. Akkor így értelemszerűen a mégiscsak a Darim a fogadalmak traktátusa az így kerül a nőkkel kapcsolatos, vagy a házassággal kapcsolatos kódex rendbe. Hogy kerül be a Nazir? A Nazir úgy kerül ide, hogy a Nazir az egyfajta fogadalom. Oké, okay, de hogy jön ide most a Szotá, és miért ebben a sorrendben jön ide a Szotá? Ez lesz az első kérdés, amivel a Talmud indít. Migdi tanna min nazir szalik, mai tanna de ka tanna szaita. Ha az előbb a Misna kódexének szerzője a Nazir traktátussal fejezte be, és most elkezd egy új traktátust, miért éppen a Szotá traktátusát kezdi? De tányi rebiai, mert laman iszmech a pársasz nazir a pársasz szaita, Lőj, már lakse kollara, jösszait a pikula, jázir, átszmini, jáj. Azt mondja, a Talmud, a választ erre megtaláljuk Rebi mondásában. Rebi azzal a kérdéssel foglalkozott, hogyha megnézzük a Tórában is, az előbb felolvastuk Mózes 4. könyvének 5. fejezetét, vagy annak a végét, és ott ugye a Szotá törvényét olvassuk. A 6. fejezet a Nazir törvényéről szól. Tehát ott is látjuk, hogy közel van, egymás mellett van a Nazir és a Szotá, csak egy fordított sorrendben, mert ott előbb van a Szotá, és utána van a Nazir. Most mit mondott Revi? Hogy miért ebben a sorrendben rendezte ezt a két törvényt egymás mellé Mózes? Azért, mert itt van egy logikai összefüggés. Ha valaki lát egyszer egy Szotá eljárást, és látja, hogy a Szotá vize hogyan végez a házasságtörő asszonya, illetve a férfivel, akivel a házasságtörést elkövette, az biztos, hogy önmegtartóztató nazir fogadalmat fog hozni, és nem fog több bort inni. Miért? Mert feltehetően mi vezet egy házasságtöréshez, ehhez a könnyelműséghez, az alkohol fogyasztása, ahogy ez majd egy visszatérő elem lesz, hogy egy kicsit pityókás hangulatban az ember könnyebben enged az ilyen kísértésnek. Ha most valaki látja, hogy hova vezet az ilyen kísértésnek való engedés, a házasságtörés, akkor tartózkodni fog a bortól, és erről szól a nazírnak az önmegtartóztatása. És ezért jön a nazír törvénye rögtön a szota törvénye után, már magában a Tóra szövegében. És akkor ugyanez a logika itt is megvan, hogy a nazír traktátus után jöjjön rögtön a szota. Liszni szaitave hadel liszni nazír. Azt mondtam, na jó, de akkor miért nem tartjuk ezt a sorrendet? Akkor a talmudi traktátusok, a Misna kódexének traktátusai sorrendjében is, előbb kéne, hogy legyen a szotá, és utána kéne legyen a nazir, ahogy a Tórában is előbb van a szotá, és utána van a nazir. Szóval a talmud ájnide tanik szubbeleszve tanne a madir, tanne a nadarim, bájnide tanne a darim, tanne a nazir, de damne a darim, meg tanne a szaitakederebi. Szerintem, nem, itt már más a logikai sorrend. Ugye, azt, ahogy az előbb már mondtam, a Xubus traktátus, tehát a házassági levéllel foglalkozó traktátus végén szó van a fogadalmakról, ugye, tekintve, hogy a fogadalmakra a férjnek bizonyos vétójoga van, a feleségének a fogadalmaira. Ha már szó van a fogadalmakról, akkor jön a fogadalmak traktátusa, a Nedarim. Ha már szó van a fogadalmak traktátusáról, akkor szó van a Nazirról, ami egyfajta fogadalom, és utána pedig akkor jöjjön a szotá, ahogy Rebbi tanította a kapcsolatot a szotá és a nazír között, a Tóra törvényeinek a kapcsán. Tehát akkor így ez a sorrendiség, és ez a kapcsolat a nazír és a szotá törvények között. Oké, akkor ezt a kérdést tisztáztuk, és most rátérünk az érdemi részére a misnának. Ugye mit mondott a misna? Ha meg kanele istaj, ha valaki figyelmezteti, féltékenységből figyelmezteti a feleségét. Ugye így kezdődik a szota eljárása, és arról volt szó, hogy a misna idézi Rabbi Lezer és Rabbi Shua vitáját, hogy ehhez az eljáráshoz két tanú kell az elején, és két tanú kell a második fázisban is, vagy csak az elején kell két tanú, és a második fázisban nem kell tanú egyáltalán. De a szöveg úgy fogalmaz, ha meg kane, aki figyelmezteti a feleségét. Ami mire utal? Ha me káne de avadin lehet hillelaj, ke szaver tánadi dan, asszul a kánesz. Úgy tűnik a megfogalmazásból, hogy a misnánk szerzője nem javasolja ezt az eljárást. Hiszen mit mond? Ha me káne, az, aki figyelmezteti a feleségét. Nem mondja, hogy figyelmeztesd a feleséged, hanem hogyha valaki így csinál, így jár el, akkor ez is ez az eljárás szabálya. Miért? Mert úgy tűnik, hogy a misnánk szerzője az az állásponton van, hogy nem helyes ezt az eljárást végezni, ahogy erre majd vissza fogunk térni, hogy miért nem helyes. Most viszont egy kis kitérőt teszünk, és ahogy sok más traktátus elején is, egy kis agadete, tehát egyfajta ilyen anekdotákkal fűszerezett erkölcsi tanítások és történetek következnek. Amarab Shmuel bar Rav Yitzchak ki have passachle és lakisbe szajta amar hachi. Azt tanított rá Shmuel bar Yitzchak, mindig amikor is lakis, a híres talmudi bölcs és lakis a szotta traktátusát kezdte tanítani, a következővel nyitotta a traktátus tanítását. Én zavgin lőle adom isra lőle fi májszav. Tudjátok meg, hogy az embernek az örökkévaló olyan feleséget talál, aki hozzáillik a cselekedetei alapján. Tehát, ha az embernek egy házsártos felesége van, akkor az feltétlenül azért van, mert ezt érdemli. Ilyen a mindenki a saját érdemei szerint szerzi, vagy kapja a párját. Mindenki hozzáillő párt kap az égi elrendelés alapján. Honnan tudjuk, hogy ez így van? És nem már ki lajon nuach sevet a resa a gajrel a cedikim. Ahogy írva van, hogy nem fog nyugodni Zsoltárok 123, nem fog a gonoszok botja nyugodni az igazak sorsán. Magyarul egy igaz ember nem fogja azt kapni a sorstól, hogy valamilyen gonosz erőt vegyen rajta. Tehát, hogyha valaki egy olyan igaz férfi, akkor nem elképzelhető, hogy egy házártos felesége legyen. Amarában bár hánna, amarában éjhanan, kassel egy zivgan, kikrész jámszöv. És nem már léki, mojsiri hilin beisza, mojciás színi, mikor is arasz. Még egy mondás. Azt tanította a éjhanan, hogy bizony nagyon nehéz párosítani egy férfit és egy nőt. Olyan nehéz Istennek összehozni a férfit és a nőt, mint amilyen nehéz volt a tengert ketté választani. Ahogy írva van, megint csak a Zsoltárokban, elő ki, mojsi vihidim bajsza, mojcia szirim bekoi sarösz. 68-as Zsoltár, Isten ültet egyéneket otthon, kivezeti a foglyokat igazul. Mit jelent ez a mondat? Hogy az örökével, ahogy kifezette a foglyokat igazul, tehát az egyiptomi szolgaságból kivezette a zsidókat, úgy ül, amilyen erőfeszítés időzében ez volt a számára, úgy ül és próbálja az egyéneket egy házba rakni, tehát összepárosítani az egyéneket. Ugye miért ilyen nehéz ez Istennek? Mert nehéz megtalálni, hogy egy ember érdemei alapján milyen pont hozzáillő, ugyancsak olyan érdemű férj vagy feleséget lehet neki párosítani. Azt mondja, a Talmud tényleg így van? Én? De ha amár, ami Júda, amár, ávár, baim, jöjjön, köjjön, jöjjön, círeszav, lát, bászkol, jöjjtsz, fej, merez, bász, plajni, le, plajni. Tényleg így van? Hát nem így tanultuk. Rabbi Júda azt mondta Ráb nevében, hogy 40 nappal a gyermek a fogantatása előtt már egy égi hang megszólal, és azt mondja, ennek és ennek az embernek a lánya, ennek és ennek az embernek a fiához lesz párosítva. Szade plajni le plajni, ennek és ennek az embernek a földje, az és azért az emberré lesz. Tehát, hogy van egyfajta isteni gondviselés, és az isteni gondviselés része, hogy eldőljön, hogy kinek ki lesz a férje, és kinek ki lesz a felesége, akkor ez mégsem olyan nehéz, egy, hiszen ez már az isteni gondviselés része. Másrészt pedig nem az ember érdeme szerint történik, hanem már eleve eldőlt. Ugye, hogyha az érdemek szerint lenne a párválasztás, akkor az nem lehetne, hogy előre eldőljön, még mielőtt a gyermek megfogant, hiszen a fogantatás idején, vagy egy születés előtt pláne, vagy általában, az embernek még nincsenek cselekedetei, nem tudjuk, hogy jó ember vagy rossz ember. És ugye egy másik helyen tanultuk a Nida traktátusban, Talmudban, hogy minden előre eldől egy emberrel kapcsolatban. Eldől, hogy szép lesz, csúnya, okos, buta, magas, alacsony. Minden eldől, egy dolog nem dől el. Hogy jó ember lesz, vagy rossz ember lesz. Hogy mik lesznek a cselekedetei, az az ő szabad választásán múlik. Ha pedig így van, akkor nem lehet, hogy ha előre eldől, hogy ki lesz a férje, vagy ki lesz a felesége, akkor ez a cselekedeti alapján legyen, hiszen itt még nem tudjuk, hogy milyen lehet. Még nincs eldöntve, hogy milyenek lesznek a cselekedetei. Akkor akkor hogy lehet az, hogy az előző mondásokban pedig azt tanultuk, hogy Isten az ember cselekedetei alapján dönti el, hogy ki lesz a férje vagy felesége, illetve hogy éppen ezért olyan nehéz párt választani neki. Azt mondja, a Talmud laikásja, nincs itt ellenmondás. Az egyik mondás az az első házasságra vonatkozik, a másik mondás a második házasságra vonatkozik. Az első házasság, ott nem az érdemek alapján történik, ott előre eldőlt. Eldőlt, ennek a lánya ez a fiához megy. Ez egyszerű, ami majd kisül belőle, az lesz. Ha elváltak, akkor a második házasságnál ott már az ember érdemei szerint jön, mert ott már vannak érdeme, ott már leélt egy fél életet. Akkor már tudjuk, hogy milyen ember, akkor az érdemei szerint történik a párválasztás az égi gondviselés révén. Oké, erről még hosszan lehetne beszélni, izgalmas téma, de hosszú a mai dáf, úgyhogy megyünk tovább. És most nézzük a vitát Rabbi Lezer és Rabbi Joshua között. Ugye a vita az volt, hogy hol és hány tanú szükséges. Ugye, Rabbi Lezer azt mondta, hogy amikor a figyelmeztetés történik, akkor kell két tanú, de amikor a figyelmeztetés után a nő megszegi a figyelmeztetést, annak a bizonyításához, vagy hasonló, nem kell két tanú. Igazából egy tanú se kell, a férj mondhatja saját maga, hogy én láttam, hogy az asszony elvonult azzal a férfivel, és ha volt két tanú az elején, akkor az elégséges az eljárás levezetéséhez. Ez Rabbi Lezer. Rabbi Joshua azt mondja, hogy nem, mind a két fázishoz, mind a két stádiumhoz kell két tanú. Kell két tanú az eljárás megkezdésénél, és kell két tanú, amikor a nő a figyelmeztetést megszegi. Van egy harmadik variáció is, egy harmadik lehetőség. Mi van akkor, hogyha volt két tanú a figyelmeztetésnél? Volt két tanú, Rabbi Joshua szerint a magukra maradásnál, vagy a Rabbi Lezer szerint akár nem volt egy tanú sem. De mindettől függetlenül van még egy tanú, aki nem csak azt látta, hogy a idegen férfi és az asszony magukra maradtak, hanem látta magát a bűnt is, az aktust. Ilyenkor mi van? Most ugye azt kell tudni, hogy ha lenne két tanú magára az aktusra, a házasságtörésre, akkor abban az esetben természetesen, hogyha ott egy figyelmeztetés is lenne, tehát mondaná nekik, hogy hello, tudjátok, hogy amit csináltok, az tilos, és halálbüntetéssel jár, és ők visszaszólnak, hogy tudjuk, igen, tudjuk, de ennek ellen megcsináljuk. Ebben az egészen nehezen elképzelhető esetben egy teljesen más eljárást, egy földi bíróság általi eljárásban lehetne, mármint a Tóra törvénye szerint, a halálbüntetés kiszabni rájuk. Jelen esetben ez a helyzet nem áll fenn, mert csak egy tanú van. Ugye minden, ahogy már mindjárt látni fogjuk, minden földi eljáráshoz két tanú szükséges. Amikor úgy értem, hogy földi eljáráshoz, az azt jelenti, hogy egy földi, evilági bíróság eljárásnál vagyok. Azt, hogy az égi bíróság, az örökkévaló, hogyan ítélkezik az ember fölött, az egy teljesen más kérdés. De bármilyen olyan földi bírósági eljáráshoz két tanú szükséges. Most ugye abban az esetben, ha lenne két tanú arra, hogy maga a házasságtörés megtörtént, akkor az egy teljesen külön történet. Itt most arról beszélünk, hogy mi van akkor, hogyha nincs két tanú, de van egy tanú. Magyarul. Volt egy figyelmeztetés, két tanúval. Volt egy magukra maradás, vagy két tanúval, vagy tanú nélkül, attól függ, hogy Lezerre vagy Joshua véleményét követjük. De van egy tanú, aki azt mondja, hogy én láttam magát az aktust. Akkor ilyenkor mi van? Azt mondja a Talmud, átkálnői pligi ellabe kinújja sztira, ávadbe tuma éd echod mehem. A vita, Rabbi Lezer és Rabbi Joshua között, a figyelmeztetésről és a figyelmeztetés után a magukra maradásról szól, hogy melyiknél hány tanú szükséges. Ávalbe tuma, éd echod mehemen. De hogyha nem csak a magukra maradásról beszélünk, hanem magáról az aktusról. Ha azt látta egy tanú, akkor annak már hiszünk, abban az értelemben, hogy a nő ebben az esetben el kell, hogy váljon, és nem mehet hozzá ahhoz a férfihez, akivel megcsalta a férjét. Tehát a férjétől is el kell, hogy váljon, és ahhoz a férfihez sem mehet hozzá, akivel megcsalta a férjét. Nem kapja meg a ketubában, a házassági levélben rögzített jogokat, tehát mondjuk kártérítést, ami egy normál válásnál lenne, és nem lehet lefolytatni a szota eljárását. Ilyen értelemben hiszünk egy egyedüli tanúnak. Egy másik helyen is tanultuk, hogyha valaki egyetlen tanúként bizonyítja, hogy, és állítja, hogy látta, hogy a nő megcsalta a férjét, tehát magát az aktust látta, akkor az már elegendő ahhoz, hogy ne folytathassák le a szota eljárását, tehát a szota vizének a eljárását. Mide a rájsz, ami nálam de mehemen édechod. A Tóra törvénye szerint honnan tudjuk, hogy ebben az esetben hiszünk egy tanúnak. Ugye ez egy nagyon speciális dolog, mert normál esetben egy tanú az sohasem elégséges, mindig két tanú kell. Akkor honnan tudjuk, hogy ebben az esetben, abban az értelemben, hogy a nőnek el kell válnia a férjétől, és nem lehet a szota eljárását végigcsinálni, és stb. Stb. Ehhez elegendő egy tanú. Ezt honnan tudjuk, honnan vezetjük le? A tanúra banon, de éd én ba, és náim a kosszuk me dáber, hogy én oly, el a filu beechod. Mit mond a Tóra? Kicsit bonyolult a szöveg. Hogyha most újra elővesszük a Tóra szövegét, a szota törvényével kapcsolatos szöveget, Mózes 4. könyve 5. fejezet 11-es mondat, akkor a következőt mondja. És szólt az örökkéval Mózeshez mondván, szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha valamely férfiúnak felesége rossz útra tér, és elkövet ellene hűtlenséget. Valaki hál vele közösüléssel, de ez rejtve marad férje szeme előtt, és titkon maradt, és ő tisztátlanná lett, de tanú nincs ellene, és nem is érték rá rajta. Ugye itt a szöveg folytatja, és azt mondja, hogy rászáll a férje a féltékenység szelleme, és féltékenykedik a feleségére, és figyelmezteti, és ő tisztátalan lett, vagy figyelmezteti, és nem lett tisztátalan. Ha egyszerűen olvassuk a szöveget, akkor úgy tűnik, hogy hogy itt van egy logikai sorrend, és a logikai sorrend az, hogyha egy nő először együtt van egy férfivel, a férje megérzi ezt, és féltékeny lesz, és figyelmezteti, és a figyelmeztetés után újra magára marad a nő. És erről szól a 13-as és 14-es mondat. De majd később látni fogjuk, hogy a kommentárok adja Talmud, úgy értelmezi a 13-as mondatot, hogy az valójában nincsen kronológiai sorrendben, és arról van szó, hogy ha valaki hál vele közösüléssel, de ez rejtve maradt férje szem előtt, és titkon maradt, és ő tisztátalan lett, de tanú nincs ellene, de tanú nincs ellene, az azt jelenti, hogy ez egy olyan eset, amikor nem folytatjuk le a szota eljárását, mert ugyan tanú nincs ellene, de mit jelent, hogy nincs ellene? Két tanú nincs ellene, de egy tanú van ellene. És mivel egy tanú van ellene, ezért ez az eset, a 13-as mondat, az az eset, amikor nincsen szota eljárás, hanem a nő elvál a férjétől, és vége a történetnek. És aztán a 14-es mondat az, amikor a szota eljárásról beszél. Még egyszer megpróbálom összefoglalni, mert lehet, hogy komplikált volt. Ugye, ha elolvassuk a 11, 12-es, 13-es, 14-es mondatot, akkor nem teljesen világos, hogy mikor volt a féltékenység, és mikor volt a hűtlenség, és itt és itt. A Talmud értelmezése szerint a következő kép néz ki a szöveg értelmezése. Ha a nő Az első eset az az, hogy a nő elkövet egy hűtlenséget, nincsen két tanú, aki látta a hűtlenséget, de van egy, aki látta, és azt is tudjuk, hogy nem kényszer alatt követte el a hűtlenséget. Ez jelenti azt, hogy és nem is érték rajta. Vihilloi nispasap, az úgy fordítja, hogy nem is érték rajta, nem azt jelenti, hogy nem érték rajta, úgy lenne jó folytani, hogy nem elkapták, ami azt jelenti, hogy nem kényszer alatt, nem egy női erőszak volt, hanem önakaratából csinálta. Tehát ha önakaratából csalta meg a férjét, nincsen rá két tanú, csak egy, akkor nincs eljárás, el kell válnia és kész. Majd jön a 14-es mondat, és a 14-es mondat szól arról, amikor nincs egyáltalán tanú arra, hogy magát a becstelenséget elkövette, csak arra van tanú, hogy a férj figyelmeztette, és utána magára maradt. Akkor pedig elmegy a paphoz, stb. Most, mi a 13-as mondatot nézzük. És a 13-as mondat mit mond? Azt mondja, nem volt, de tanú nincs ellene, és nem is kényszer alatt tette. Mit jelent az, hogy tanú nincs ellene? Mi ez a tanú? A tanú a Tórában, a tanú a Tórában mindig két tanút jelent. Bárhol a Tórában szerepel az a szó, hogy tanú, az két tanú. Hogy éjnajel a filó echad, miért? Miért ne lehetne egy tanú? Ez a logikus, nem? A tanú az egy. Azt mondja, hogy a Talmudlai már le Jakum egy echad be is, mi másmás se nem áll a Jakum egybe is, én jaj, de se hú echod. Már tanulod, hogy már echod, de van nálam, akkor magam se nem áll, én áll rékán, s náim. Átsív le, ha kasszul echod. Szerintem, hogy miért? Van egy alapelv. Van egy mondat a Tórában, hogy Jakum éd echodbe is. Mózes 5. könyve, 19-es fejezet, 15-ös mondat. Ne legyen egy tanú férfivel szemben, vagy ne legyen egy tanú az embernél minden bűnre és minden vétekre, amellyel vétkezett, hanem két tanú vagy három tanú legyen a dologban. Ugye mit mond a Tóra? Hogy a tanúbizonyság, tanúvallomás, tanúskodás akkor érvényes a tanúvallomás, ha ketten mondják. Ugye ez egy alapelv, hogy mindig két tanú kell. Mit mond a Tóra eleje? Lo yakum ed echodbe is. Ne fogadj el egyetlen tanút. Miért kell azt mondani, hogy egyetlen tanút? Ha már a szövegben csak annyi lenne, ne fogadj el tanút, akkor azt tudhat, és mondja a végén, hogy kettő vagy három tanút fogadj el, akkor tudhatnám, hogy a tanú az egyes számban van. Az egy tanú. Ugyanezt jelenteni a szöveg. Mivel a Tóra úgy fogalmaz, hogy ne fogadj el egy tanút, ebből látjuk, hogy a Tóra szöveg használatában a tanú szó, az kettőt jelent. Egészen addig, amíg azt nem mondja, hogy egy tanút. Tehát, ha a tanú önmagában szerepel, akkor azt mindig úgy kell érteni, hogy két tanú. Akkor a mi esetünkben, Amarach manna trejlézba, elachád, vihilai niszpösszá asszura. És mit mond a mi esetünkben a szöveg? Hogy a nő megcsalta a férjét, ugye a 13-as mondatban, de tanú nincs ellene. Mit jelent az, hogy tanú nincs ellene? Nincs ellene két tanú. De egy van. És ő nem kényszer alatt tette. Magyarul, ha nem kényszer alatt tette, akkor itt van valami, amit tiltani akarunk, hiszen ha kényszer alatt tette volna, az egy felmentő tényező lenne. Akkor miről van itt szó? Elachad. Illai niszpösszá a szura, a tájmidek szív. Lő jakum édelkodbe is. A lávhalkjával minna édesszaidechátú. Oké. Bocsánat. Amarach mona trejlészba, elachád. Hillai niszpösszá a szura. És mit látok, hogy mit mond a Tóra? Ve éd énba. Nincsen két tanú a nővel szemben. Kettő nincs. Mert ugye mit mond? Nincs tanú. A tanú az mindig kettőt jelent, ahogy ezt az előbb levezettük. Nincs két tanú. Kettő nincs, de egy van. De hílai niszpösszá, és nem kényszer alatt tette. A nem kényszer alatt tette, az azt indikálja, hogy itt valamit tiltani akar a Tóra, valamivel kapcsolatban azt akarja kizárni, hogy nincsen egy felmentő körülmény, mert ha kényszer alatt tette volna, az egy felmentő körülmény lenne. Vagy a szóra? Ez mit jelent? Hogy ha nincs is két tanú, de van egy tanú, akkor az már tiltottá teszi a férjére, és a, el kell válnia, és a szot eljárást nem végezzük el rajta. Akkor innen vezetjük le, hogyha egy tanú bizonyítja, hogy a nő valóban megcsalta a férjét, tehát egy tanú nem csak azt látta, hogy magukra maradtak a nő az idegen férfivel, hanem azt is látta, hogy maga a bűn el lett követve, a házasságtörés történt, akkor azzal már az már elégséges ahhoz, hogy a nő el kell, hogy váljon a férjétől, és a szóta eljárását nem visszük végig. Oké, azt mondja a Talmud, most egy kicsit meg fogja jobban nézni ezt a levezetést. Time in the Xiv, Le Yakum Eidechon Be Isha, Lava Achia Vin Mayna, Eide Szöjna Chadu. Azt mondtam, hogy várjunk csak. Mit mondtunk? Honnan tudom, hogy a mi szövegünkben, amikor a Tóra azt mondja, hogy és tanú nem volt ellene, akkor a tanú, az két tanút jelent, és az azt jelenti, hogy két tanú nem volt ellene, de egy volt. Honnan tudom? Onnan, hogy idéztük a Mózes 5. könyvéből, hogy Le Yakum Eide Echod Be Is, ne legyen egy tanú tanúbizonyságként, és akkor azt mondtuk, hogy ha külön kellett mondani, hogy egy tanú, az azt jelenti, hogy ha nem lenne egy, akkor a tanú az kettőt jelentene. De felejtsük egy pillanatra el ezt a következtetést. Ennélkül is le lehetne ezt vezetni talán. Miért? Tájmidik szívlő, akkor még elkodban is, a lávakjá vimájna, édehád, szajtahádu. Ugye akkor ez azt jelenteni, hogy ha nem lenne ez a tanítás a Mózes 5. könyvében, akkor azt gondolnám, hogy az a tanú, ami a szota szövegében, tehát itt nálunk a 13-as mondatban szerepel, az nem két tanút jelent, hanem egy tanút. Akkor hogyan értelmezném a mondatot? Így a finu hádléka, előbb máj mit szeret? Akkor mi lenne a szöveg? De nem volt egy tanú ellene. De ha nem volt egy tanú ellene, akkor mitől lenne tiltott utána a nő? Miért válna tiltott a férjére? Ugye, ha úgy értelmezzük a 13-as mondatot, hogy a végkövetkeztetése a mondatnak az az, hogy a nő el kell, hogy váljon a férjétől, akkor nagyon nehéz lenne megérteni, hogy ha a nem volt tanú ellene, az nem két tanút jelent, hanem egy tanút, nem volt ellene még egy tanú sem, akkor miért válna a nő tiltottá a férjére? Azt mondja, Talmud, itt szék szálkadájtak a minna, éd énba, én nem amba. Azt mondja, Talmud, megmondom neked mit. Ha így értem, ha nem lenne a Mózes 5. könyvében az éd echod, az egy tanú, egy plusz szóból levezetve, hogy a tanú az mindig kettőt jelent, akkor mit gondolnánk, hogy jelent itt az éd énba, hogy tanú nem volt vele, tanú nincs ellene, hogy én nem mondom, hogy egy tanú nem elfogadható, nem hiteles vele szemben. Vele my boy adikatré? Azt mondtam, hogy igen? Akkor azt jelentette volna, hogy egy tanú nem hiteles vele szemben, hanem kettőre van szükség. De hát ezt nem kéne, hogy mondja, nincs a kraminei, de azt mondja, davar, mi van? Van egy adina, mindig a hával kalidósöbetajra. De hát ezt nem kellett volna, hogy külön mondja, mert ha nem mondana semmit, akkor is tudnánk, hogy két tanú szükséges, hiszen minden dolog a Tórában két tanút szükségeltet. Akkor például a polgári, vagy a vagyoni károk, vagy a vagyoni viták kapcsán fölmerülő két tanú szükségesség, amit a Tóra leír, hogy két tanú szükséges, ott is két tanú kell. Onnan át tudtuk volna hozni, és át tudtuk volna vezetni ezt a szabályt a mi esetünkre, hogy tudjuk, hogy itt is két tanú szükséges. Nem lett volna külön szükség arra, hogy ezt mondja a Talmud. Vagy mondja a Tóra. Itztrich szálkadájtach a minna, szöjte sájnén, de glájm, de dava, sere kínálav, nisztar, hogy ez hemmén ba ére echa. Szóval amúgy nem, mert azt hittük volna, hogy talán az egy tanú elégséges. Miért? Mert ha már a férfi figyelmeztette, és ő magára maradt, akkor itt már van valamilyen valószínűsége, lehet feltételezni, hogy rosszban lábatlankodik, és azért azt gondoltam volna, hogy egy tanú is elégséges. Mi macis amris, de én nem mondom be sárni, ha mindig szívéhilaj nincs passzom, Mikláda Jeszúra. Szerintem nagyon, de ez az egész valahogy nem jön ki, mert akkor a végkövetkeztetés az, hogy nem hiszünk az egy tanúnak, és a nőt föl kell menteni. De hát a végkövetkeztetés a szövegnek az nem az, hogy föl kell menteni, hanem meg kell tiltani. Hiszen mit mond a szöveg vége, hogy nem kényszer alatt tette? A nem kényszer alatt tette, az azt jelenti, hogy itt van valamilyen indikáció arra, hogy valami szigorral sújtsuk, nem az, hogy felmentéssel. Isztrik szálkadájtak a minna, én nem mondva, ádaik a tré. Ube tré, nem én hídelói niszpeszök a másmola. Azt mondta, amúgy de, mert azt gondolhattuk volna, hogy a következőképp kell értelmezni. Én nem mondva, egy tanú nem elégséges ahhoz, hogy megtiltsuk, hanem csak kettő. És ha kettő van, akkor is csak akkor, hogyha tudjuk biztosan, hogy nem kényszer alatt tette. És így lehetett volna értelmezni a szöveget. Bárhogy is legyen, ez az egész értelmezés, ez egy hibás értelmezés lett volna, és ezért kell, hogy a Tóra külön másik helyén való következtetést ide beidézzük, és ez a másik következtetés mi? Hogy az éd, a tanú a Tóra szövegében az mindig kettőt jelent, és nem egyet, ha önmagában áll. Ezért a mi szövegünkben, amikor azt mondja, hogy tanú nem volt vele szemben, az mit jelent? Nem volt két tanú. Nem volt két tanú, de egy tanú volt. Ha egy tanú volt, akkor az, és tudjuk, hogy nem kényszer alatt tette, akkor az elégséges ahhoz, hogy a nő tiltottá várjon a férjére, és ne lehessen vele szemben a szota eljárását végezni. Oké, kicsit komplikált volt ez a levezetés, de összefoglalva akkor, ugye mit mondtunk, hogy van egy vita Rabbi Eliezer és Rabbi Jeshua között, a mita arról szólt, hogy hol hány tanú szükséges. Ugye volt egy az első lépés a féltékenységnél, a féltékenységből való figyelmeztetés, bocsánat. A figyelmeztetésnél mind a ketten egyetértettek, hogy két tanú szükséges. Amikor aztán a nő a figyelmeztetés után magára marad a férfivel, akkor ott vita van. Rabbi Lezer azt mondja, hogy ott már nem kell tanú egyáltalán, Rabbi Jeshua azt mondja, hogy kell, ott is két tanú. Mi arról beszéltünk az elmúlt pár percben, hogy ez mind akkor igaz, ha nem volt senki, aki látta volna magát a nemi aktust. De ha volt valaki, aki látta a nemi aktust, oda egy tanú is elég ahhoz, hogy az eljárás már ne lehessen lefolytatni, viszont a nőnek el kelljen válnia a férjétől, és elveszítse a ketubáját. Oké. Okay. Nézzük most magát a vitát Rabbi Jeshua és Rabbi Lezer között. Ugye mi volt a vita? Hogy Rabbi Lezer azt mondta, hogy amikor magára marad a figyelmeztetés után nő, ahhoz nem kell egyáltalán tanú. Rabbi Jeshua pedig azt mondta, hogy ahhoz is két tanú kell. My time, Rabbi Jeshua, miért mondta ezt Rabbi Jeshua, hogy ahhoz is két tanú kell? Amar kra ba lojbe kinuj, ba lojbe stira. Mit mond Rabbi Jeshua? Amikor a szöveg azt mondja, ve éd énba, nem volt tanú. Ugye a 13-as mondatban. Ha látta valaki, ha a nő megcsalta a férjét, és nem volt tanú, nem volt két tanú, hanem csak egy, akkor az elég arra, hogy a nő tiltottá várjon a férjére. Tehát akkor még egyszer, akkor úgy lehetne mondani, hogy ha volt valaki, aki látta magát a becstelenséget, ott egy tanú is elég. Aha! Tehát akkor csak a becstelenség kapcsán elég egy tanú. Ba, velojbe kinuj, ba, velojbe stira. De ez csak nála elég. De a figyelmeztetésnél, vagy a magára maradásnál nem elég. Ott két tanú kell. Elmondja Rabbi Jeshua, hogy mind a kettőhöz két tanú kell. Igaz, hogy magának a megcsalásnak, magának a becstelenségnek a bizonyítása az elég egy tanú, de a figyelmeztetéshez és a magára maradáshoz Ott két tanú kell. Ezt mondja Jehoshua. Mit mond Rabbi Elezer, aki azt mondja, hogy a figyelmeztetés az ugyan két tanú kell, de a magáramadáshoz nem kell tanú. Rabbi Elezer nem ilyen ba belőjbe kínúj. Rabbi Elezer csak annyit mondja, igen, a ba, tehát a 13-as mondatban, ahol magáról magát a megcsalást látja a tanú, ott elég egy tanú, de nem a figyelmeztetésen, ahol két tanú kell. De én a bavelőjbe sztira. Azt mondja, hogy miért nem mondod ugye ezt a magára maradásnál is, ahogy Rabbi Jesua mondta. Ott is mondasz, hogy bavelőjbe sztira, a becstelenség bizonyítása az elég egy tanú, de nem a magára maradáshoz. Ott két tanú kell. Miért nem mondod ezt? Iszkis le tuma. Sztira iszkis le tuma, hogy szívi nisztere ve hi nitma. Azt mondja, azért nem, mert a magára maradás és a becstelenség az párhuzamba van állítva a Tórában, hiszen a Tóra egy helyen azt mondja, hogy nisztere ve hi nitma, és magukra maradtak, és tisztátalanná vált. Akkor azt jelenti, hogy a kettő között van egy egyenlőségjel. Ahogy a tisztátalanná váláshoz elég egy tanú, úgy a magára maradáshoz is elég egy tanú. Kinúj námi iszkistetú, mondik szíve, kinez istreve hi nitma. Azt mondja, de várjál, de tudok találni neked olyan tórai mondatot, ahol a féltékenységből hozott figyelmeztetés is párhuzamba van állítva a becstelenséggel. Hogy írva van, és figyelmeztette feleségét, és ő tisztátalan lett. Akkor itt is lehetne azt mondani, hogy ahogy a tisztátalansághoz elég egy tanú, úgy elég a figyelmeztetéshez is. Mégsem ezt mondod. Tehát mi az oka annak, hogy a figyelmeztetésnél te is azt mondod, hogy két tanú kell, de a magára maradásnál nem. Miért Rachman a ba? Vin itt van, ha miért Rachman a ba? Azt mondja, azért, mert a Tóra azt mondja, hogy ba. Csak a tisztátalanná válás, tehát a becstelenségnél elég egy tanú, de a figyelmeztetésnél nem. Oké, jó, mára isza. De miért vonatkoztatod azt pont a figyelmeztetésre, és nem a magára maradásra? Mi sztábrasztira, diffalsa kéne, és szártöke tuma. Azt mondja, Talmud, mit fog elmondani Rabbi Elezer? Logikusabbnak tűnik nekem, hogy a magára maradás legyen az, aminél inkább el lehessen tekinteni a két tanútól, mint a figyelmeztetés. Mert a magára maradás ugyanúgy, ha csak átmenetileg is, de tiltottá teszi a feleséget, a férjet, csak úgy, mint amikor valóban látja valaki a egy tanú, hogy tisztátalanná vált. És ezért logikus, hogy ugyanazt a jogi környezetet, ugyanazt a tanúszámot alkalmazzuk erre is, mint a magára, a becstelenségre. Áderábe kínúj adivsekén ikör garamla, azt mondja a Talmud, várjunk csak, mert pont fordítva, nem inkább, egy pillanat elnézést, miért mondod azt, hogy mit mondott itt Rabbi Elezer? Hogy úgy érzi, hogy a stira a difa, hogy a magára maradás az inkább szigorúbb, és ezért egy tanú is elégséges kell, hogy legyen rá, mert nagyon hasonlít a tisztátalanná váláshoz. Ugyanúgy, hogy a tisztátalanás, tehát maga a becstelenség, az, ha egy tanú látja, az már tiltottá teszi a nőt a férre. Ugyanígy legyen elég egy tanú a magára maradásnál is, mert a magára maradás is egy figyelmeztetés után tiltottá teszi az asszonyt a férre, még akkor is, hogy csak átmenetileg. Azt mondja, áderábe kínúj adivsekén ikör garamla. Azt mondja, nem. Pont a figyelmeztetés kéne, hogy szigorúbb legyen, és ezért ott kéne, hogy elég legyen egy tanú. Mert ha nincs figyelmeztetés, akkor az egész magára maradás nem történne semmi, hiszen ez a kiinduló pont az egész eljárásnak a kiinduló pontja a figyelmeztetés. Illav stira kinuj meika. Azt mondja, ha nem lenne magára maradás, akkor a figyelmeztetésnek semmi érvényessége nem lenne. Illav kinuj stira májahane. Azt mondja, hogy na jó, de hát akkor fordítva is lehet mondani. Ha nem lett volna figyelmeztetés, akkor az egész magára maradásnak semmilyen jelentősége nem lenne. A filu achisztira difadis haltad a tumahi. Azt mondja, a Talmud mégiscsak a magára maradás a súlyosabb, mert ez az, amik ahonnan fogva a tisztátalanságot, tisztátalanságnak tekintjük. Magyarul, amíg csak egy figyelmeztetés volt, addig még nem indulunk ki abból, hogy a nő valóban elkövetett valamit, és azért tisztátlanná válna a férjére, és szét kellene válniuk. De amikor már a figyelmeztetés után magára marad, akkor ott már úgy tekintünk rá, és ezért onnantól fogva szét kell válnia a férjétől, és ezért ott, Rabbi Lezer szerint legalábbis, az inkább hasonlít magához ahhoz, amikor valóban látják a bestelenséget, és ezért elég kell, hogy legyen ott egy tanú, vagy akár tanú nélkül is. Akkor összefoglalva, Rabbi Yeshua azt mondja, hogy mind a két fázishoz, mind a két stádiumhoz két tanú kell. A figyelmeztetéshez is, és a magára maradásra is. Miért? Mert ő azt mondja, hogy amikor a Tóra arról beszél, hogy valaki látta magát a becstelenséget, akkor ott elég egy tanú, akkor a Tóra csak arra mondta, hogy elég egy tanú. De minden másra, az eljárás korábbi fázisaira például mindenképp két tanú kell. Mit mond Rabbi Lezer, vagy nem? Valóban a Tóra kiemeli, hogy ha valaki látja a becstelenséget, akkor ahhoz elég egy tanú, de azzal csak annyit akar mondani, hogy ott elég egy tanú, viszont a figyelmeztetésnél nem elég egy tanú. Ugyanakkor a magára maradásnál elég egy tanú. Miért? Mert az majdnem ugyanaz, mint ha valaki látta volna magát a vestelenséget. Oké. Azt mondja, a Talmud, ugye mit mondott a misnánk, hogy a vita Rabbi Lezer és Rabbi Yeshua között arról szólt, hogy a magára maradásnál hány tanú kell. Rabbi Yeshua azt mondta, hogy ott is két tanú kell. Rabbi Lezer azt mondta, hogy egy tanú, vagy akár tanú nélkül is működik a dolog. De van egy másik tana, egy másik misna korabeli mester, aki szerint a vita nem így szólt. Tányi Rabbi Yeshua Rabbi Huda, imem is Shum Rabbi Lezer, a mekane, le istai mekane al pi eidechod, al pi atzmui, máskila al pi snáim. Rabbi Yeshua Rabbi Huda úgy emlegette Rabbi Lezer véleményét, hogy szerintem Rabbi Lezer az az állásponton volt, hogy aki figyelmezteti a feleségét, ott a figyelmeztetésnél nem kell két tanú, hanem elég csak egy tanú, vagy akár saját maga, de amikor magára marad a nő, akkor ahhoz két tanú kell. Tehát pont fordítva, mint a mi mistánkban. Mi mistánkban mi volt, hogy Rabbi Lezer szerint a figyelmeztetéshez két tanú kell, a magára maradás bizonyításához egy tanú, vagy akár tanú nélkül is. Ez szerint a Brájta szerint, ebből ezen azon az állásponton volt, hogy a magára maradáshoz kell két tanú, de a figyelmeztetéshez elég egy tanú, vagy akár tanú nélkül is. Ezt mondta Rabbi Lezer, Rabbi Yeshua Rabbi Huda szerint, és sivuha chomle divre Rabbi Yeshua Huda, én le davar szajf. Azt mondták erre a bölcsek, ez nem lesz így jó, a dolognak soha nem lesz vége. Mi az, hogy a dolognak soha nem lesz vége? Látni fogjuk, mindjárt ki fogja bontani a Talmud, de gyakorlatilag azt akarták ezzel mondani, hogy ha valaki a figyelmeztetést, ami az egész eljárásnak a kezdete, Rabbi Lezer szerint, ha azon az állásponton mondjuk, hogy Rabbi Lezer szerint valaki a figyelmeztetést mindenfajta tanúvallomás nélkül megcsinálhatja, akkor bármikor kiszolgáltathatja a feleségét egy ilyen eljárásnak. Most én figyelmeztettem, hogy ne maradjon magára ezzel és ez az ember, és nézzetek, magára marad. És akkor gyakorlatilag teljes korlát nélkül kiszolgáltathatja a feleségét. És ezért ők ugye szemben azzal, hogyha az egész eljárás kezdetekkor kell, hogy legyen két tanú, akkor nem tud hazudni később, hogy én megmondtam, hogy ne maradj magaddal azzal a férfivel, hanem akkor tényleg ott tudhatjuk, hogy komoly, valóban egy figyelmeztetés előzte meg a dolgokat. Oké, de egyelőre nézzük, hogy miért mondta Rabbi Yeshua Rabbi Huda szerint Rabbi Lezer, amit mondott. Ugye még egyszer, Rabbi Yeshua Rabbi Huda szerint Rabbi Lezer azon az állásponton volt, hogy magához a figyelmeztetéshez nem kell egyáltalán tanú, vagy elég egy tanú, csak a magára maradás bizonyításához kell két tanú. My time at the Rebbe Yisrael Huda, Amerikra, Bablai Bestira. Ugyanazt fogjuk végigcsinálni, mint az előbb, csak fordítva. Ugye a Tóra úgy fogalmaz, hogy amikor ha valaki látta a becstelenséget, ahhoz elég egy tanú, de ez csak ott elég egy tanú, de nem amikor a magára maradásról van szó, mert ott kell két tanú, mert én a Bablaibe kínulj. Miért nem mondod ugyanezt a figyelmeztetésnél? Mondd azt, hogy ott elég egy tanú, aki a becstelenséget látta, de a figyelmeztetésnél ott nem elég egy tanú, hanem ott két tanú kell. Kínulj is kisletum, azt mondja, nem, mert a figyelmeztetés párhuzamba van vonva a becstelenséggel. De szíve kinez is tevéhi nitma, ahogy írva van, hogy és figyelmeztette a feleségét, és az tisztátalan lett. Tehát a tisztátalan lett a becstelenség, és a figyelmeztette párhuzamba vannak. Sztira nami is kisletuma, azt mondja, várjál, de hát a magára maradás is párhuzamba van állítva a becstelenséggel. De szíve nisztelevehi nitma, ott is az van írva, egy olyan félmondat a Tórában, hogy és magára maradt, és tisztáltalan lett. Azt mondja, nem. A hulle kama siur stirem kedei tuma hude asza. Azt mondja, nem. Az, hogy ott párhuzamban van állítva a becstenséggel, a magára maradásának egész más oka van, az azért van, mert azt akarja ezzel a Tóra elmondani, hogy mennyi ideig kell, hogy magára maradjon a férfi a nővel, ahhoz, hogy egyáltalán az eljárásba be lehessen vonni ezt az esetet. Hogy úgy tekintsük, hogy a nő megszegte a figyelmeztetést. Annyi ideig kell, hogy magára maradjon a nővel, mint amennyi idő alatt lehetett volna közöttük nemi kapcsolat. És ezért van párhuzam a szövegben, és mondja azt a szöveg, és figyelmeztette, és ő tisztátalan lett. Azt kell mondani, hogy a figyelmeztetés és magára maradt, és tisztátalan lett. A magára maradt azért van párhuzamba a tisztátalan lettel, mert ez csak azt akarja definiálni, hogy mennyi ideig kell, hogy magára maradjon ahhoz, hogy az eljárás részeként tekintsük. Oké, akkor ez, ami Jöjszi, vagy a Júda véleménye szerint, ami Lezer állítása, hogy a kinújhoz, a figyelmeztetéshez nem szükséges két tanú, a sztirához, a magára maradáshoz szükséges két tanú. Mit mondtak erre a bölcsek? Sívuha hamil divre brésebri huda én a davar szaif. Azt mondták a bölcsek, a dolognak soha ez így nem működik, és nincs a dolognak vége. Máj ninhu, mi hogy kell ezt érteni? Zim ninde lai kani, va ammar kanai. Azt mondja, miért? Mert előfordulhat egy eset, hogy a férj valójában nem figyelmeztette a feleséget, hogy ne maradjon magára XY-nal, majd ki akar szúrni a feleségem, és amikor az magára marad XY-nal, azt mondja, haj, mondtam neked, hogy ne maradj magadra. Azt mondja, hallom is, nőszéni, és le damarszai, zimni, de le is tater, valamari is tater? Azt mondtam, nem olyan nagy különbség, akkor mi misnánkban, de Lezer ugyan azt mondja, hogy a figyelmeztetéshez kell két tanú, de a magára maradáshoz nem. Ott is lehet, hogy figyelmeztette, és utána a nő nem is maradt magára, de a férj azt mondta, hogy én láttam, hogy magára maradt. Ugyanúgy ki tud szúrni a feleségével. Amar Rebbe Yitzchak bar Rebbe Yosef, valami éjjelen, áfliad Rebbe Yosef, én le davar szaif. Azt mondta Rebbe Yosef nevében, azt mondta, igen, Rebbe Yosef, Rebbe Huda véleménye szerint sincs a dolognak vége. Áfliad Rebbe Yosef, Rebbe Huda, vilaj mi baj, le misne szénu? Azt mondja, hogy Rebbe Yosef, Rebbe Huda véleménye szerint sincs a dolognak vége. Ez arra utal, mint hogyha a mi misnánk szerint, a mi misnánk változata szerint, ahol Rebbe Lezer azt mondja, hogy a figyelmeztetéshez kell két tanú, de a magára maradáshoz nem, ott biztos, hogy én le davar szaif. A dolognak nincs vége, mert a férj kiszúrhat a feleségével. De még Rebbe Yosef, Rebbe Huda véleménye szerint is. Amarab chinen a messzura. Löj lime... Bocsánat. Ádrábel, misna szénu ikar, haszam léka ikar. Azt mondtam, de hát ez nem lehet, mert a mi misnánkban legalább, amikor ugye azt mondja, hogy a figyelmeztetéshez legalább kell két tanú, ott legalább van valami alap, és utána lehet, hogy ki tud szúrni a feleségével, de Rebbe Yosef, Rebbe Huda véleménye szerint, Rebbe Lezer ha tényleg azt mondja, hogy a figyelmeztetéshez nem kell két tanú, akkor bármikor előállhat. Ugye? Ha azt mondom, hogy a figyelmeztetéshez kell két tanú, akkor oké, ott figyelmeztette, és utána kiszúrhat a feleségével, hogy bár az nem maradt magára, és nem szegte meg a figyelmeztetést, ő mégis azt mondja, mintha megszegte volna. Jogos. De ez biztos, hogy kevesebb visszaélésre ad okot, mint hogy, vagy lehetőséget, mint hogyha magához a figyelmeztetéshez se kell két tanú. Mert ha nem kell két tanú figyelmeztetés, az azt mondja, ó, én mondtam, hogy ne maradjon magára, és nézzétek, két tanú bizonyítja, hogy magára marad, de sehol nem mondtad, hogy nem maradtad magára. És ezért azt mondja, itt már, azt mondtam, hogy akkor korrigáljuk ezt a mondását Rabbi Yochanannak. Valójában Rabbi Yochanan azt mondta, de divrebi egyszerű Yehuda, áfla misna szényen davarszai. A misnánk szerint sincs a dolognak vége. Magyarul. Az, amit Rabbi Yochanan Yehuda mond, Rabbi Lezer állításában, az biztos, hogy nagyon sok visszaélésre ad lehetőséget, de valójában még a mi misnánk állítása szerint Rabbi Eliezer is sok visszaélésre ad lehetőséget. De a nagyobb visszaélésre biztos, hogy az ő álláspontja szerinti Rabbi Lezer vélemény ad lehetőséget. Miért? Mert hogyha nem volt ott a figyelmeztetéshez nem kell két tanú, akkor bármikor mondhatja, nézzétek, magára maradt XY-ra, és már is rákényszeríti egy ilyen eljárásra. Oké. Amar Rav Chanina mi szura. Azt tanította Rav Chanina szurába, löj léma inis le itiszi bezmán az ellői tiszteribe adiplaini. Ha az ember soha nem mondja azt a feleségének a mai időben sem, ne maradj magadra XY-nal, Dilma Kaiman Krebi Jöjszibere Huda, de Amar Kinujál Piacmoj, Umisztátre, Vléka Idnémé Szaide, Livindika, Vekasszere Alája, Szürödre Alája. Milyen nem? Mert lehet, hogy a Halakha Rebi Jöjszibere Huda és Rebi Lezer véleményét követi, aki szerint a figyelmeztetéshez nem kell két tanú. Ha valaki azt mondja a feleségének csak maguk között, ne maradj magadra XY-nal, akkor a figyelmeztetés beállt, és utána, ha ő magára marad mégis, és az két tanú látta, akkor onnantól fogva el kéne vinni, és kéne a SOT eljárást csinálni. De nincs SOT eljárás, akkor mit lehet csinálni? Ugye, ha valaki SOT eljárásra lenne köteles, akkor közben a férj és szét kell válniuk. Egészen addig, amíg a SOT eljárás végére nem érünk. Tekintve, hogy itt nincs SOT eljárás, pedig kéne, hogy legyen, akkor lehet, hogy örökre szét kell válniuk, és ez egy elég szerencsétlen helyzet lenne. És ezért jobb, hogy az ember vigyáz, és nem mondja a feleségének, hogy ne figyelmeztesse a feleségét, és ne mondja azt, hogy ne maradjon magára. Oké, most nézzük meg, a Talmud azt fogja magyarázni, mit jelent a kinúj szó. A kinúj, amit most a szóhasználatunkban az figyelmeztetésként mondtunk. Mit jelent ez a kinúj? A kinúj az a kina szóból jön. A kina az féltékenységet vagy haragot jelent. Amar és Lakis már lassan kinúj. Davar a matil kina beinel a beina hérin. És Lakis szerint ki és ki között jön létre a féltékenység? A nő és a többi ember között. Álmak a szavár. Ezek szerint és Lakis azon az állásponton lehetett, hogy kinújál piac, majd kulálmele jadi de kanile, vamri máj de kamade kabadla. És Lakis feltetően az az ásponton volt, hogy a figyelmeztetéshez nem kell két tanú. Ha nem kell két tanú, akkor a férj figyelmezteti közte és a felesége között, tehát teljesen csak maguk között figyelmezteti a feleséget, hogy ne maradjon magára XY-nal. A nő emiatt a figyelmeztetés miatt mindenkitől pláne attól, akivel kapcsolatban figyelmeztette, de hát lehet, hogy több mindenkivel kapcsolatban figyelmeztette, mindenkitől távol tartja magát. Az emberek nem értik, hogy miért különcködik ez a nő, és ezért haragosak lesznek rá, mert nem értik, hogy most mi van. Rav Jémerben slájmi, ami smédán bája a már, de avaram mátil kínai bénai le béna. A bája szerint viszont a kina szó, a féltékenység szó, az nem a nő és a többi ember közötti féltékenység, vagy harag, hanem a feleség és a férj közötti harag. Álma szandak a szavár kinújjal pisnájmédim. Akkor ezek szerint a bája valószínűleg az az állásponton volt, hogy a figyelmeztetés is két tanút szükségeltet. Akkor mindenki tudja, ha már két tanú látta, hogy a ott volt, amikor a férj figyelmeztette a feleséget, akkor mindenki tudja, hogy a feleség figyelmeztetve volt. De ujú, de ihú, hú, de asszinem, ebbet, kina, behada. És akkor ez csak arról szól, hogy a férj és a feleség között lesz harag, mert a feleség mérges lesz a férjre, hogy így féltékeny ránézve a férj, és ezért össze fognak veszni, és harag lesz közöttük. Álmak a szavri, bárhogy is nézzük, tehát most, hogy a kinúj szó, a féltékenység vagy harag szó, az a férj és vagy a feleség és a többi ember közötti haragra utal, vagy a férj és a feleség közötti haragra utal. Bárhogy is nézzük, álmak a szavri úgy tűnik, hogy mind a két állásban szerint az, hogy a kanősz nem egy jó dolog, és nem ajánlatos dolog ez a figyelmeztetés, ez az egész szota eljárás. Miért? Mert látjuk, hogy negatív hatása van, féltékenységet és haragot eredményez. Vagy a nő és a többi ember között, vagy a nő és a férfi között. Manda amal mutala kanis mau lassan kinúj. Most ugye van viszont egy vélemény a Talmudban, amelyik azt mondja, hogy megengedett dolog ez a figyelmeztetés. Ja, azt mondjuk, hogy az az ásponton mondjuk, hogy nem egy ajánlatos, egy tiltott dolog ez az egész figyelmeztetés és a szota eljárás, akkor világos. Ugye a kinúj szó, az féltékenységet, negatív érzelmeket, haragot jelent, vagy a nő és a férjek között, vagy a nő és a többi ember között, de teljesen világos. De van egy másik vélemény is a Talmudban, amely azt mondja, hogy megengedett ez az eljárás. Ő szerintem mit jelent a kinúj? Amarám Nachman Yitzchak, én kinúj el lassan a szra. De Nachman Yitzchak szerint a kinúj az nem féltékenységet jelent, hanem figyelmeztetést, ahogy mi is fordítottuk eddig. Hénu Oimer, és így van írva Joel proféta könyvében, vagy Kaná sem lárcolj, és figyelmeztette Isten az ő országát. És ott is a kinúj, a kina szót használja. És akkor így, ha ez a szó jelentése, hogy figyelmeztetés, akkor nem vagyunk kénytelenek azt mondani, hogy ez valami negatív dolog, és akkor ezt az álláspontot fogja követni az a vélemény, amelyik azon van, hogy nem tilos a kinúj, és nem tilos a szota eljárás. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel körülbelül 10:40-11 körül fogjuk folytatni a következő dáffal. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét. Ma'adim leszimcha, chagim uzmanim leszason. Gitten Moyed, Gitten Woch mindenkinek.